Most pedig azzal folytatjuk, hogy a alapításának 127. évfordulóját ünnepli a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. A szervezet elnöke azt mondta, hogy az idő múlásával egyre könnyebb, ugyanakkor egyre fontosabb lett a szellemi tulajdon védelme. Pomázi Gyula szerint a hivatal fejlődésének jelentős mérföldköve volt a 22 ország 6 millió szabadalmi dokumentációját magában foglaló úgynevezett szabadalmi tár saját gondozásba vétele. A következő fontos lépés pedig a digitalizációs folyamatok előmozdítása lesz. Molnár Gábor interjúja.
Hogy érzi ön, az idő múlásával egyre nehezebb feladat megvédeni a szellemi tulajdont világszerte?
Az igazság, hogy egyre egyszerűbb. A szellemi tulajdonnak ilyen értelemben egyre nagyobb jelentősége van. Ugye azt szoktuk mondani, hogy szellemi tulajdon mindenkinek van, szellemi tulajdon joga, csak annak, aki ezt bejegyzi, és aki erre időt fordít, aztán nyilvánvalóan ez pénzbe is kerül, mert hogy ennek elég komoly üzleti értéke van, és azt érdemes ilyen értelemben oltalommal helyezni, ami után aztán valamilyen formában megtérül. És igazából ennek a jelentősége növekedett meg az elmúlt időszakban, ezt ismerték fel azok a hivatalok, azok a szereplők, azok a hatóságok, akik ezeket a jogokat biztosítják szerte a világban, lett légyen az Amerika, lett légyen az Ázsia, lett légyen az európai szervezetek, vagy szereplők, vagy akár a hazai hivatal is, így a miénk.
Ugye azt mondja, hogy akkor egyszerűbb lett. Ez azt is jelenti, hogy annak idején, amikor még az iratokat kézzel kellett kutatni, az egy bonyolultabb rendszer volt, mint mondjuk a számítógépre való átállás után?
Abszolút, és hogyha hozzáteszem azt, hogy mára már az elektronikusan beadható oltalmi igényeknek a száma is jelentősen növekedett, akkor az ügyfél oldalon is, tehát aki oltalmazni szeretne, most ez teljesen mindegy, hogy alapvetően szabadalomról beszélünk, vagy olyan jellegű áru megkülönböztetésére alkalmas mondjuk védjegyről, vagy a márkaépítéshez elengedhetetlen formatervezési oltalomról, ezeknek az elérhetősége mára már az online térben megvan. És hogyha hozzáteszem, hogy igen, ez hozzá van fejlesztve, van alakítva, és tervezünk is tovább lépéseket abban az irányban, hogy hogyan lehet emögé egy nagyon korszerű, viszonylag gyors eljárás rendet kialakítani, akkor azt gondolom, hogy igen, maga az eljárás, a jogszerzés az egyszerűsödik. Ami nehezebbé válik, és igazából, ami azt gondolom, hogy nagy kihívást jelent nem csak a hazai vállalkozásoknak, kutatóhelyeknek, hanem nemzetközi szinten is, vagy akár a nemzetközi egyetemi szinten is, az az, hogy a jog érvényesítés utána hogyan van. Jogot szerezni, az egyre könnyebb jogot érvényesíteni, viszont egyre nehezebb, arra nagyon-nagyon oda kell figyelni.
Említette itt, hogy próbálnak egyre korszerűbbé válni, és a digitalizációról is tett néhány szóban kitérőt. Hogyan haladnak a digitalizáció tekintetében, illetve milyen terveik vannak a közeljövőben?
Ugye ez egy nagyon régi időszakra nyúlik vissza, maga a digitalizációt megelőzően nagyon sok automatizált folyamat indult el. Magában az egész folyamat alapú logika, amikor megjelent a hivatalban, illetve az emögött megjelenő különböző tárak már a múlt évszázad közepére visszanyúlóan is adtak olyan jellegű feladatot, ami a hivatal számára komoly, ha tetszik, nagyon korszerű megoldásokat hozott. 68-ban szabadalmi tár kezelését indítottuk el, vagy utána 87-ben a számítógépes irat kezelésnek a története jelent meg.
Ez a szabadalmi tár, bocsánat, ez micsoda egészen pontosan?
Ez gyakorlatilag ugye egy olyan jellegű 22 ország több mint 6 millió szabadalmi dokumentumát gondozó és kutatható formában lehetővé tevő, gyakorlatilag egy olyan, mint most egy adatbázis. Ez 68-ban ugye még nem volt teljesen triviális ez a fajta technika. És aztán utána az, hogy ezek föl tudtak kerülni aztán az online térbe. Mára már ezek az adatbázisok kutathatóak, de ennek vannak publikus részei is, az e-kutatás, akár a nálunk lévő honlapon elérhető módon bárki számára kereshetővé tesz ezekben az adatbázisokban. De az emögött meghúzódó digitalizáció, ami most nagyon nagy lendületet vett, hogy csak kiemeljek belőle egy pár dolgot, például az, hogy revitalizáljuk azokat a honlapokat, amelyeket aztán lehetővé tudunk tenni abban az értelemben, hogy tranzaktívvá tesszük a felületet, ami igazából egyfajta olyan jellegű megközelítését teszi lehetővé egy-egy oltalomszerzésnek, amikor nagyon gyors kvázi mobil alkalmazáson vagy és online térben végig pötyögtetve tud valaki oltalmat igényelni és szerezni. De hogyha mögé oda tesszük azt, hogy nagyon sok dokumentáció van már, közel 450 ezer dokumentációt digitalizáltunk, akkor ennek visszamenőleg, akár a 127 évesre visszamenőleg jelent olyan mennyiségű dokumentumot és jelent ezeknek a digitális elérését, ami azt gondolom, hogy nem csak a mi munkákat könnyíti meg, hanem adott helyzetben az ügyfelekét. És hogyha hozzáteszem itt a jövőt, hogy például blockchain alapúvá szeretnénk tenni bizonyos jellegű lajstromozási feladványokat, és ebben együttműködünk az Európai Unió hasonló jellegű hivatalaival, akkor azt gondolom, hogy a jövő innovációja is megjelenik ilyen értelemben a hivatal életében, munkájában, és ez mind-mind arról szól, hogy ügyfél élményt tudjunk adni. Ha valaki szeretné a szellemi tulajdonjogait ilyen értelemben megszerezni, oltalmazni, akkor bizony legyen egy olyan jellegű környezete háttere, ami nagyon modern technikával is elérhető.
Most néhány percben 127 év történetét igyekszünk összefoglalni. Mi volt ennek az időszaknak a legnagyobb fordulópontja, vagy legemlékezetesebb pillanata ön szerint?
Több ilyen fordulópont is van, ami, hogyha az elmúlt jó pár évnek változását nézzük. Például az egyik nagy változás az, hogy azért a 127 évvel ezelőtt alakult hivatalt azért még úgy hívták, hogy Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal, mára pedig a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalává vált. Amikor ez a változás megtörtént, egy nagyon erős üzenet volt. Azért ez a hivatal több olyan, akár csak a nevében történő változásra nagyon sok üzenetet hordozott, találmányi hivatal, vagy a szabadalmi hivatal, nagyon sokan még ezekre a nevekre emlékeznek. A szellemi tulajdonnal összefüggő kérdések viszont már olyan jellegű utalást hoznak, és ez nem túl régi, ez az elmúlt időszakban jelentkezett, tehát nagyjából egy ilyen 6-8 évvel ezelőtti változás, amikor a szellemi tulajdon iparjogvédelmi oltalmaihoz hozzákapcsolódott a szerzői jogi világ, a digitális térben adált helyzetben megjelenő bármiféle fajta műhöz, alkotáshoz kapcsolódó szerzői jogi kérdéseknek a sora, és ettől például jelentősen változott a hivatalnak is a munkája, ettől jelentősen változott az, hogy hogyan lehet például a digitális térben is a szerzői jogok érvényesítését, szerzői jogok, előadói jogok, kiadói jogok, broadcast jogok, és nagyon sok minden kérdéssel kapcsolatos történetnek a felvetését, és ha belegondolunk ebbe, hihetetlen léptékű, mértékű üzlet van e mögött, amelyek hátterében ilyen jellegű szerzőjogi kérdések vannak, és ez például a hivatalhoz csatolódott. Ez például egy nagyon erős mérföld, és azt gondolom, hogy a következő 5-10 évre egy nagyon erőteljes, meghatározó lába a szervezetnek, mind a mellett persze, hogy az iparjogi kérdésekkel is foglalkozik a hivatal.
Az elmúlt percekben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökét hallották, Pomázi Gyulát, arról, hogy 127 éves évfordulóját ünnepli a hivatal, és hogy az elmúlt időszakban milyen újítások, fejlesztések történtek, elsősorban a digitalizáció előmozdítása érdekében.
Néhány perc az Aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
Jelenleg körülbelül 1840 dollár az arany árfolyama, de hogyha visszanézik az elmúlt pár nap kereskedését, akkor inkább az 1800-as szintet ostromolta lefelé az arany, mint hogy újra elindult volna felfelé, és hát mindez párhuzamosan a dollár némiképp erősödésével. Újra elkezdtek felfelé menni a kamatvárakozások, vagy mi az, ami az arany árfolyamát jelenleg mozgatja? Kérdezem az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét, Schmidt Kálmánt. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát a február valóban lehet mondani, hogy tulajdonképpen hát egy ilyen fekete hónap volt az arany számára, a dollárban jegyzett világpiaci árfolyam nagyjából végig esett a hónap folyamán 1930 dollárról, 1830-40 dollárig jött mostanra vissza a jegyzés, de tesztelte az 1800-as szintet is a tegnapi nap folyamán. A mostanig számított nagyjából 100 dolláros visszaesés az 5%-os mínusznak felel meg a február folyamán. Annyiból nem meglepő ez az árcsökkenés, hogy ezt megelőzően azért mégiscsak 3 hónapon október végétől folyamatosan emelkedett az árfolyam. Volt egy emelkedő szakasz, 1600 dollár környékéről jutott el a jegyzés 1900 dollár fölé, tehát ennél fogva teljesen normális és egészséges jelenség az, hogyha az emelkedést időnként korrekciós és konszolidációs szakaszok szakítják meg. Ez a ciklikus mozgások természetes velejárója. Persze ilyenkor mindig vannak, akik már is temetik az aranyat, erről azt gondolom, hogy azért nyilván nincs szó, mint minden piaci eszköz, úgy az arany árazása is ingadozik, vannak hektikus, volatilisabb időszakok, máskor oldal az unalmasabb piaci fázisok. Az utóbbi egy évben az ukrajnai háború és annak közvetlen következményei, valamint a nagyon karakteres amerikai monetáris politika eredményeként heves kilengések voltak a befektetési piacokon általában is. Közismert, hogy például a földgázára mekkora hullámvasutat járt be, vagy a részvénypiacok, vagy éppen a forint milyen extrém behajló kilengéseket produkált, ezekhez képest az arany egy csupán 20%-os intervallumon belül hullámzott az utóbbi egy évben, úgyhogy hullámzás ide vagy oda, a sárga nemesfém kifejezetten stabil sziklának számít a tőkepiaci hullámverések közepette.
Ha már említette a háborút, van arról bármiféle információ, hogy esetlegesen az oroszok vásárolhattak többet aranyból az elmúlt időszakban?
Hát az oroszok jelenleg nem adnak ki semmi ezzel kapcsolatos információt. Valószínűleg, és én nekem nincs is birtokomban ilyesmi, tehát valószínűleg az orosz arany kitermelés tartja azt a volument, amit a korábbi években megszokhattunk, tehát 350 tonnát nagyjából termelnek ki az oroszok a föld mélyéről. Ezt a nyugati világban egészen biztosan nem tudják eladni, hiszen embargó alatt van az orosz export, az aranyra is kiterjed ez az embargó. Spekulációk azzal kapcsolatban vannak, hogy az orosz jegybank vásárolhat fel valamennyit ebből az a kitermelt aranyból, illetve hát a lakosság aranyéksége jelentős, tehát az oroszok maguk, orosz lakosság vásárolja az aranyat, illetve valószínűsíthetően Kínába áramlik export, talán Indiába is, úgyhogy ott talál felvevő piacra az orosz arany jelenleg.
Hát akkor úgy tűnik, hogy így is próbálják kikerülni a nyugati szankciókat az oroszok. Egyébként az inflációs várakozások miatt, mert úgy tűnik, hogy a némi csökkenés után, mint hogyha megtorpant volna az ezzel kapcsolatos várakozás mind Európában, mint Amerikában, szóval ez, hogyha mondjuk még 2-3 hónapig tartós marad, már hogy nem csökken érdemben az infláció, akkor ez újra meglökheti felfelé az aranyárat?
Elméletileg igen. Én azért mégis azt gondolom, hogy az utóbbi egy évnek az elsődleges tapasztalata az volt, hogy a kamatok mozgatják elsősorban az arany árfolyamát, és azon belül is a tengeren túli kamatszint, az, hogy Amerikában hogyan alakulnak a kamatok. Persze idevág a tegnapi bejelentése az MNB-nek is, hogy még kitartanak egy jó ideig a magas alapkamat szintnél idehaza, és hát hasonló hírek érkeznek az Egyesült Államokból is. Ugye korábban még a tavalyi év vége fele sokan arra számítottak, hogy idén már a idei fél év környékén tetőzni fog az Egyesült Államokban a kamatszint, és csökkenésnek indulhatnak a tengeren túli kamatok. Erről most ebben a pillanatban szó sincs. Ez is váltotta ki egyébként a korrekciót az arany árfolyamában, a 3 hónapos folyamatos emelkedést követően nevezetesen volt egy erős munkaerőpiaci adat február elején az Egyesült Államokban, vagy január végén, és az arra utalt, hogy nagyon jól alakul az amerikai gazdaság állapota, tehát egyáltalán nincsen arra kényszerítő ok és szükség, hogy lefelé vigyék a kamatokat, és hát a magas kamatok hagyományosan negatívak az arany számára, erősítik a dollárt nyilván, és negatívak az arany számára.
Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszonthallásra.
Köszönöm én is, viszonthallásra.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.